Munkaerőpiac, nyugdíjrendszer, gyógyszerkassza, közösségi közlekedés, 7 nagy terület újjászervezését tervezi a kormány. 553 per 3-as és 3 per 2-es tiszt neve az interneten, a kezdeményezők szerint mindenkinek meg kell ismernie a múltat. Kadafi már csak a fővárost és környékét uralja Líbiában, az Unió rendkívüli csúcsot tart, Amerika hadihajókat küldött. Kezdeményezték a Soroksári úti gázoló előzetes letartóztatását, a férfi tegnap a villamos megállóba hajtott, 3-an meghaltak. Jó estét kívánok! 7 nagy terület újjászervezését tervezi a kormány, köztük a munkaerőpiacot, a nyugdíjrendszert, az oktatást és a közösségi közlekedést. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes szerint csökkenteni kell az államadóságot és meg kell akadályozni annak újratermelődését. Az elképzelések szerint 2014 végére a mostani 82%-ról 65-70%-ra csökkenhet az államadóság. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter azt is bejelentette, hogy 3 évig marad a jelenlegi bankadó.
Az újjászervezési programot a kormány Szél Kálmán egykori pénzügyminiszterről nevezte el, aki a kiegyezés időszakában erélyességéről és takarékosságáról volt híres. A szerkezeti átalakítás 7 területet érint, a gyógyszerkasszát, a nyugdíjakat, az oktatást, a közösségi közlekedést, a munkaerőpiacot, az önkormányzatokat, a bürokráciát és az adminisztrációt. Navracsics Tibor szerint az átalakítás nem jelent megszorításokat.
A megszorítás sem a társadalmat, sem a gazdaságot nem teszi jobb állapotúvá, nem juttatja ki a válságból. Amire szükségünk van, az a szerkezeti átalakítások sora.
Az újjászervezés célja pedig a nemzetgazdasági miniszter szerint az, hogy a jelenleg pazarlóan működő rendszerek ne növeljék tovább az amúgy is magas államadósságot. A magas adósság után magas kamatokat is fizet az állam. A gazdasági miniszter szerint a korábbi elhibázott gazdasági döntések miatt ma 3 forint bevételből 2 kamat fizetésre megy el. Emiatt csökkenteni is szeretné a kormány az államadósságot, a jelenlegi 82%-os szintről 2014 végére 65-70%-ra, 2016-ra pedig 60% alá.
Nem egyik pillanatra a másikra indul lefelé az államadósságunk. Ehhez 1-1.5 év erőteljes, átalakító, megújító munkája szükséges.
Ebben az időszakban hozzák meg az átalakításokra vonatkozó konkrét intézkedéseket, szám szerint 26-ot. Az első intézkedések áprilisban kezdődnek. Matolcsy György szerint már jövőre több mint 500 milliárd forinttal csökkenhetnek az állam kiadásai.
Sereghajtóból éllovasok szeretnék lenni.
A terv hatására a kormány 2014 végére tartós 4-6% közötti gazdasági növekedésre és 300 ezer új munkahelyre számít.
Az ellenzéki pártok a konkrétumokat hiányolták a bejelentésből, szerintük a kormány tervei megszorításokat takarnak. Több ellenzéki politikus is szóvá tette, hogy Orbán Viktor nem saját maga állt ki, hogy bejelentse a programot.
Egyfajta bulvár közgazdaságtani előadást lehetett hallani, de a konkrétumokról...
Így nevezte Matolcsy György bejelentését az MSZP elnöke. Mesterházy Attila azt mondta, pártja partner lenne valós átalakításokban, de ehhez konkrét terveket kellene látni.
A most még ki nem bontott Orbán csomag és annak a területei, azok arra engednek következtetni, hogy itt ez a csomag egy megszorító csomag, és ez egy adóemelési csomag lesz.
A Jobbik szerint a betegek, a nyugdíjasok és a munkanélküliek lesznek az intézkedések áldozatai. Vona Gábor azt mondta, az államadóság helyzetét ez nem oldja meg, viszont értelmetlen áldozatokkal jár.
Úgy tűnik itt a körvonalak alapján, hogy egy kíméletlen megszorító csomag lesz a Szél Kálmán terv, amit viszont a megvalósulási lehetősége alapján egy, nyugodtan nevezhetünk egy széllel bélelt kísérletnek a magyar gazdaság megmentésére.
Az LMP politikusa ködösítésnek és hitegetésnek nevezte a bejelentést.
Matolcsy György ezzel a ködösítéssel és hitegetéssel valójában saját gazdaságpolitikájának hiányát, illetve a kiszivárgott megszorító csomag részleteiről próbálta elterelni a figyelmet.
Az LMP szerint munkaerőpiaci katasztrófához vezethet, ha a kiszivárgott terveket valósítja meg a kormány.
Rogán Antal szerint ma a magyarok számára a legnagyobb veszélyt az eladósodottság jelenti. Ha továbbra is így alakul az államadósság pályája, ahogyan az elmúlt években, akkor szerinte az adósság meg fogja folytani Magyarországot és bizonyos értelemben a magyar embereket is. Ezért az államadósságot szerinte mindenképpen csökkenteni kell, és az ország számára jó hír, hogy a kormány elszánta magát erre, mondta a fideszes képviselő az MTI-nek. Londoni elemzők szerint a szerkezeti átalakítások ma bemutatott részletei jobbak és nagyobbak a vártnál, de vannak még végrehajtási kockázatok, így a piac mostantól a tervek megvalósítására fog csak figyelni. A JP Morgan elemzői szerint a bejelentett intézkedések 75-80%-a valósulhat meg. Az elemzők üdvözölték, hogy a tervek a bevételnövelés helyett a kiadáscsökkentés felé hajlanak. Ez a döntés az elemzők szerint nagyobb mozgásteret biztosít az államháztartási hiány célok teljesítéséhez. A rendőröket és a rokkant nyugdíjasokat is érinti a nyugdíjrendszer átalakítása. A kormány szerint a rendőrök korkedvezményes nyugdíjazása aránytalan mértékben terheli a nyugdíjkasszát, ami tovább növeli az államadósságot. Ezért még idén eltörölnék a rendszert. Átvizsgálják azt is, hogy jogosan kap-e a jelenleg rendszerben lévő 700 ezer ember rokkantsági nyugdíjat.
30 évesek lehetnek ezek a rendőrök, 10 év múlva mégis nyugdíjba mehetnek, pedig a kormány szerint sokan közülük ilyenkor még munkaképesek.
Állománynak az átlag életkora nagyon alacsony. Egészségtelenül alacsony.
Korábban a kékfény is foglalkozott azzal, hogy a rendőröknek jobban megéri nyugdíjba menni. Egy nyomozótiszt 25 éves tapasztalattal ugyanis 190 ezer forintot visz haza, nyugdíjasként viszont 230 ezer forintot is kaphat havonta. A Híradó által megkérdezett kriminológus szerint az is baj, hogy a tapasztalt rendőröket is elvesztik.
A rendőr 20-25-30 év szolgálat után hatalmas mennyiségű tapasztalattal, tudással rendelkezik, és bizony ez úgy tűnik, hogy elvész.
Ezért most a kormány is változtatna a rendszeren. Az elveszett szaktudás mellett ugyanis a korkedvezményes nyugdíjak aránytalan mértékben terhelik a nyugdíjkasszát, ami csak tovább növeli az államadósságot. Ezért még ebben az évben új életpályamodell dolgoznak ki a kormány, és emellett eltörölnék a korkedvezményes nyugdíjakat.
2011. július 1-ig megalkotjuk azokat a jogszabályokat, amelyek az új rokkantán nyilvánítási rendszer alapjait jelentik.
A nyugdíjrendszeren belül ez a másik terület, amelyet átalakítanak. Július 1-ig készülne el az a javaslat, hogy ezentúl milyen feltételek szerint lesz adható a rokkantsági nyugdíj. December végéig pedig felülvizsgálják a korábbi minősítéseket is.
12. gerincsigolyám összeroppant. És ezáltal lebénult a jobb lábam, amikor...
Erzsébetnél is újra vizsgálják a jogosultságot. 2004-ben kivették az egyik csigolyáját, ott most vas tartja a gerincét. Nem emelhet, sokáig nem tud ülni, de az állás sem tesz jót neki. Most mégsem számít semmi jóra.
Én szerintem el fogják tőlem venni, mert mivel, hogy tudok járni és menni, ezért dolgozni el fognak küldeni.
A hozzá hasonló munkaképeskorú, kevésbé súlyos rokkant nyugdíjasokat terelnék vissza a munkaerőpiacra. Ezzel az orvosi műszerrel szűrnék ki a munkára képes embereket. A gépen különböző feladatokat kell végrehajtani. Így derül ki, milyen munkára alkalmas az illető.
A kormány azt tervezi, hogy átalakítja a gyógyszerfinanszírozás rendszerét is, erről áprilisban kezdenek tárgyalni. Felülvizsgálnák a támogatásokat és ellenőriznék a gyógyszergyártó cégek által az orvosoknak fizetett utazások és jutalékok rendszerét. Az egészségügy korszerűsítésére 298 milliárd forintot költenének.
Általában telefonon felhívnak és egyeztetjük az időpontot, hogy legyen.
Hetente kétszer-háromszor keresik meg orvoslátogatók Kovács István debreceni házi orvost. A gyógyszercégek így kampányolnak termékeikkel.
Tájékoztatást kapunk a legújabb gyógyszerekről, az olcsóbb készítményekről, az úgynevezett generikus készítményekről.
Választék van bőven. A betegek sokszor nem is tudnak dönteni.
Annyiféle választék van, már nagyon sok gyártó által készített termék van, és már igazából azt sem tudjuk, hogy melyiket vegyük meg.
Megkezdjük a konzultációkat egy új gyógyszerfinanszírozási rendszer kialakítása érdekében.
A most bejelentett Szélkálmán tervben az is szerepel, hogy ellenőrizni fogják a gyógyszercégek marketing kiadásait. Azt írják, megvizsgálják, hogy mi indokolja a gyógyszercégek által az orvosoknak finanszírozott egzotikus üdülőhelyekre szervezett továbbképzéseket. Egy hónapja a Tájföldön meghalt magyar orvos esete hozta előtérbe a szabályozást. Őt ugyanis egy Cipruson bejegyzett gyógyszercég utaztatta oda. Az eset kapcsán Kovácsi Zsombor ügyvéd az Estében azt mondta, hogy a törvény megengedi ezt a cégeknek.
Konferenciákat támogathatnak, ezeken a részvételt támogathatják. kisértékű ajándékokat, szakmai tevékenységgel összefüggő, szóval számológép, vagy lépésszámláló, vagy egyéb, amit az orvos a mindennapi munkája során felhasználhat, adhat.
Az orvos önmaga nem tudja megfinanszírozni a szakmai továbbképzését.
A nagyobb gyógyszergyártók is támogatják a szigorítást, és azt szeretnék, hogy a piacon lévő összes cég elfogadja az erről szóló etikai kódexet, amiben pontosan leírják az orvosoknak adható ajándékok és támogatások körét.
Aki ezt a kódexet aláírta, az vállalta, hogy ebben az ebben foglaltaknak maximálisan megfelel.
A kormány a gyógyszertámogatások rendszerét is átalakítaná. A tervek szerint az eredetivel megegyező hatóanyagú, de olcsóbb készítményeket támogatnák.
Nyilvánosságra hozta több mint 500 szigorúan titkos tiszt nevét a Hódmezővásárhelyi Emlékpont Központ. A szigorúantitkos.hu nevű portál bemutatóján a város polgármestere azt mondta, hogy minél hamarabb nyilvánosságra kell hozni az összes 45 utáni pártállami dokumentumot, mert mindenkinek joga van megismerni a múltat.
Soha nem voltam ügynök.
Esztétiszt volt Medgyessy Péter, azaz szigorúan titkos tiszt. Ezt 2002-ben miniszterelnöki beiktatása után először tagadta, majd nem sokkal később beismerte. Azt állította, a hazája védelmét szolgálta. Az esztétisztek a kommunista állambiztonsági rendszer egyik fő kiszolgálói voltak. Tartótisztjeik nem voltak, közvetlenül az úgynevezett hármas csoport főnökség alá tartoztak, amely az emberi jogok súlyos megsértésével végzett megfigyelési és elhárítási feladatokat. Az esztétisztek önként politikai meggyőző pénzért vállalták munkájukat. Feladataik közé tartozott többek között az egyházak ellenőrzése és bomlasztása, az ifjúság rendszer ellenes tevékenységének akadályozása, vagy például az ellenzéki személyek megfigyelése és leleplezése.
A legfontosabb, hogy kellő információhoz és tudásanyaghoz juttassuk azokat a generációkat, akik 1989 és 90 után nem éltek a kádári diktatúrában, nem ismerték azt a rendszert, nem rendelkeznek kellő információval, és a mai történelem tanítás talán kellő áttekintést nem biztosít számukra.
Lázár János Hódmezővásárhely polgármestere így indokolta annak a honlapnak az elindítását, amely majd 550 szigorúan titkos állományú tiszt nevét és adatait tartalmazza. A listát készítő történészek szándéka az volt, hogy bemutassák az állambiztonsági szolgálatok speciális világát, amit eddig még senki sem dolgozott fel.
Nagyon sok minden szerepel arról, hogy az esztétisztek mit csinálnak, ugyanis benne vannak a minősítéseik, adott esetben benne van az életrajzuk is, és benne van még néhány egyéb adat, amiből tudunk következtetni arról, hogy ők pontosan hol, kivel, mit csináltak.
Az oldalon emellett a tisztek személyiségére, politikai meggyőződésére, állambiztonsági munkájuk minősítésére és jutalmazásukra vonatkozó információk is olvashatók. A dokumentumról ma is szerettük volna megkérdezni Medgyessy Pétert, ám ő külföldön tartózkodik. Szerepel a listán egy Boros Imre nevű személy, akit többen a korábbi miniszterrel azonosítottak. Boros Imre a híradó megkeresésére cáfolta, hogy esztétiszt lett volna, sőt, mocskolódásnak nevezte a megjelenteket, mert szerinte például a személyes adatai nem azonosak a portálon olvashatókkal.
Én magam is utána jártam a történeti hivatalba, megnéztem az okmányokat, és tételesen bebizonyítottam, hogy a valósághoz semmi közük.
A dokumentáció készítői azért az internetes megjelenést választották, mert szerintük így mindenki számára hozzáférhető az adatbázis. Bárki megjegyzéseket tehet, vagy érdeklődhet a szigorúan titkos tisztekről.
Rendkívüli csúcs találkozót tart az Európai Unió a líbiai helyzet miatt március 11-én. Az Egyesült Államok haditengerészete közben állásokat foglalt el Líbia partjainál, Washington pedig 30 milliárd dollárnyi líbiai vagyont fagyasztott be. 15. napja tart a felkelés, az ellenzék fennhatósága alatt álló Bengáziban van az MTI Hírcentrum stábja, őket kapcsoljuk most. Szervusz Heszna, jó estét kívánok! A Kadafihoz hű erők már csak a fővárost és környékét uralják. Mit tapasztaltatok ma a helyszínen?
Jó estét kívánok, szervusz! Hát úgy tűnik, hogy igaz volt az a tegnapi információnk, amely szerint újra szervezik a katonai egységeket itt a keleti országrészben. Egyrészt a civilek, másrészt a dezertált katonák segítségével, ugyanis nemrég bejelentették, hogy egy katonai tanácsot hoztak létre. De úgy tűnik, hogy Kadafi is a civilek segítségével próbálja megerősíteni a gárdáját, ugyanis Tripoliban élőktől kaptuk azt az információt, hogy fegyveresek jelentek meg a fontosabb csomópontokban, és megállítják, ellenőrzik nézik az áthaladó autókat, úgyhogy a helyiek ebből arra következtetnek, hogy Kaddafi megnyitotta a fegyverraktárakat, hogy felfegyverezze az őket támogató civileket. Itt Bengáziban egyébként az ellenzéki erők már összegyűjtötték a fegyvereket a katonai bázisokról, azokat, amik fölött ugye átvették az irányítást, és ma mi is egy ilyen katonai bázison forgattunk.
Családi turizmus indult meg az egykor rettegett katonai központba. Ez volt Kaddafi bázisa Bengáziban, és itt volt fegyveres alakulatának a központja is. Ahová, ahogy a helyiek mondják, halandó ember be sem tehette a lábát, egészen az elmúlt hét végéig. A tüntetők ugyanis ezt is megrohamozták és felégették. Ekkor derült fény Kaddafi egy újabb titkára. Amíg a líbiai vezető állandóan arról szónokolt, hogy ő az egyszerűség híve, itt beduin sátor helyett egy luxus villát találtak, amit a demonstrálók szintén felgyújtottak. A bázison nem csak titkos szolgálati irodák, hanem titkos fogdák is működtek.
Ezekben a föld alatti cellákban több holttestet is találtak a tüntetők, volt, amelyik teljesen össze volt égve, de felfedeztek két túlélőt is. Mind a ketten kritikus állapotban voltak, és fogalmuk sem volt, hogy éppen milyen évet írnak, és hogy mióta tartják őket itt.
Amikor azt mondták nekik, hogy szabadok, képtelenek voltak elhinni, mondja ez a férfi, aki elmesélte, hogy 22 éven át tartották őket fogva a föld alatt. Az ellenzékek a bázison talált fegyvereket is összeszedték, aztán az összegyűjtött készleteket az elmúlt napokban ki is osztották azoknak a civileknek, akik ideiglenesen átvették a rendőrök helyét a régióban.
Hesna, azok az emberek, akikkel te beszéltél, hogyan értékelték azt a kijelentést Kaddafi részéről, hogy azt mondja, őt szeretik az emberek, és készen akár meghalni is érte?
Igen, ráadásul azt is hozzátett, hogy az országban teljes nyugalom van. Hát nagyon sok embert megkérdeztünk erről. Volt, aki azt mondta, hogy ő egyenesen nevető görcsöt kapott, amikor hallotta az interjút. Mások pedig azt mondták, hogy szerintük bunytűztek Kaddafiból, és szerintük Kaddafi már bolondot csinál magából. Érdekes fejlemény, amit egyébként szintén Tripoliban élők meséltek, hogy a kormány úgynevezett hangulatjavító intézkedést vezetett be, azaz a miniszterelnök bejelentette, hogy mindenki alanyi jogon fölvett 500 dillárt, mint egy 80 ezer forintnyi összeget a bankokból. Hát nem valószínű, hogy ez Kaddafi megítélésen már változtatni fog az országban. Minden esetre a fővárosban azóta kígyózó sorok állnak a bankok előtt.
Algaui Hesna Líbiából köszönjük szépen. Elrendelte a nyomozást az ügyészség a volt honvédelmi államtitkár lakásvásárlása ügyében. Fapál László az elszámoltatási kormánybiztos szerint a piaci ár harmadáért jutott egy 65 millió forintos zuglói ingatlanhoz, amit az akkori miniszter Juhász Ferenc engedélyezett. Hende Csaba jelenlegi miniszter azt mondta, nem ez az egyetlen ügy, amit vizsgálnak a tárcánál.
2005-ben itt Zuglóban vett a Honvédelmi Minisztérium egy 147 négyzetméteres belső kétszintes lakást a tárca államtitkárának. A szaunával, hidromasszáskáddal és beépített kandallóval felszerelt lakás vételára 65 millió forint volt. Fapál László kezdetben havi 12 ezer forintért bérelte, de egy éven belül megvásárolhatta. Nem 65, hanem csak 22 millióért. A vásárlást Juhász Ferenc akkori honvédelmi miniszter engedélyezte.
Felmentést adott.
Az elszámoltatás a kormánybiztos ezért büntető feljelentést tett, amit az ügyet vizsgáló Honvédelmi Albizottság ülésén jelentett be, ahol Juhász Ferenc nem jelent meg. Az ügyészség ismeretlen tettes ellen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt elrendelte a nyomozást.
A feljelentés viszont annyi adatot szolgáltatott, amely alapján a bűncselekmény gyanúja fennáll, ezért indokolt volt a nyomozás elrendelése.
A honvédség szokásos éves állománygyűlése is rendkívüli volt. Szóba kerültek ugyanis a tábornokokat és ezredeseket is érintő korrupciós ügyek.
A közeljövőben sajnos újabb ügyek érnek el az ügyészségre.
A miniszter szerint nem csak Fapál László, hanem több volt minisztériumi vezető és főtiszt lakásvásárlása ügyében merült fel a gyanú, hogy áron alul jutottak lakáshoz Juhász Ferenc és Szekeres Imre minisztersége idején. Vizsgálnak megbízási szerződéseket, illetve azt, hogy a tárca egyik cége miért nyitott Koszovóban fürdőszobaszalont.
Bezárattam ezt a
érdekes kezdeményezést, tekintve, hogy egyetlen jacuzzit sem adtak el sok év alatt, viszont sok 10 millió forintot elköltöttek.
A Hír TV Célpont című műsora számolt be először arról, hogy a vesztegetési ügyek egyik gyanúsítottja vallomásában azt állította, Fapál László egy viszkis dobozban 4 millió forintot vitt át főnökének Juhász Ferencnek. A volt honvédelmi miniszter korábban azt mondta, minisztersége alatt törvényesen járt el, és visszautasított minden vádat.
Kezdeményezte a Soroksári úti gázoló előzetes letartóztatását a rendőrség. A 25 éves férfi villamos megállóban várakozó emberek közé hajtott autójával tegnap délután 6 embert ütött el, akik közül 3-an a kórházban meghaltak. Kihallgatásán a 25 éves egyetemista elismerte felelősségét és ügyvédjén keresztül részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak.
Igazságügyi közlekedési szakértőket bízott meg a rendőrség a 3 halálos áldozattal és 3 súlyos sérüléssel járó soroksári úti baleset körülményeinek vizsgálatára. A szakértők elsősorban arra a kérdésre keresik a választ, hogy a furgon milyen gyorsan haladt és miért rohant fel a járdára. Ma még csak az a biztos, hogy a vezető nem ivott alkoholt.
Az elsődleges megállapítások alapján egyértelműen elmondható, hogy a gépjármű vezetője nem állt alkoholos befolyásoltság alatt, azonban további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy annak megállapítására, hogy egyéb szerhatás alatt állt-e a fiatalember.
A furgon vezetőjét először a helyszínen egy rendőrautóban hallgatták ki, azonnal elismerte a felelősségét. Azt mondta, hogy elaludt a volánnál. A 25 éves egyetemista, aki 7 éve vezetett balesetmentesen, ügyvédjén keresztül részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak.
Mind a védencem munkahelye felkért arra, amikor lehetőségem van, a nevükbe a balesetben érintett családoknak őszinte részvétemet nyilvánítsam.
A rendőrség 2-nél több ember halálával járó közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítja az autóvezetőjét. A BTK szerint ezért a bűncselekményért 2 és 8 év közötti szabadságvesztés szabhat ki a bíróság. A BRFK kezdeményezte a sofőr előzetes letartóztatását. Az ügyészség szerdán dönt arról, hogy ezt továbbítja-e a bíróságnak.
4 utas sérült meg, amikor durdefektet kapott egy busz a Vasmegyei Söpténél. A kerék felszakította a busz padlóját, amely utasokat sebesített meg. Egy nőnek a szeme, másik 3 utasnak pedig a lába sérült meg. A Vasi Volánnál azt mondják, rendszeresen ellenőrzik a buszokat. A mai balesetben érintett jármű február elején volt műszakin, és decemberben kapott új gumikat.
Így nézett ki a busz közvetlenül a baleset után. Söpte és Salköves kút között kapott durdefektet. A nagy nyomástól a padló felszakadt, annak szilánkjai találták el az utasokat. Egy 19 éves fiú súlyosan sérült.
Aki az osztályra került, őt meg kellett operálni, egy bokatörése volt, egy stabilizációs műtétet kapott.
A másik 3 sérültet is ellátták, de ők csak könnyebben sérültek. A Vasi Volánnál azt mondják, rendszeresen ellenőrzik a buszok műszaki állapotát, ezen viszont a legutóbbi felülvizsgálatkor nem találtak hibát.
Február 3-án volt a műszaki vizsgája, és december hónapban került rá felszerelésre 4 darab hátsó téli mintázatú futózott gumi.
A busztársaságok rendszeresen vásárolnak felújított gumikat, az ugyanis olcsóbb, viszont az élettartama is rövidebb. A durdefektet okozhatta a gumi előregedése, vékonysága, de az úton lévő éles tárgy is. A rendőrség szakértőkkel vizsgáltatja a buszt.
A Szombathelyi Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya ismeretlen tettes ellen folytat eljárás foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetési vétség megalapozott gyanúja miatt.
Nem ez volt az első buszbaleset Szombathelyen. 2009 májusában 4 ember sérült meg, amikor forró gáz csapott fel az utastérben. Akkor egy vízcső hibásodott meg. Egy veszprémi járaton pedig a fék ment tönkre, azért hajtott az árokba tavaly tavasszal. Abban a balesetben 11-en sérültek meg.
2013-ig létrejöhet a határon túli magyarság oktatási kulturális központjaként működő Magyarság háza. Semjén Zsolt szerint az egyik lehetséges helyszín a budapesti Klebersberg Kuno központ lehet. A kúria melletti művelődési házban már most is rendeznek programokat határon túli magyaroknak. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes szerint fontos, hogy a határon túliaknak legyen egy olyan emblematikus központja, ahol a művészek, a színházak és az egyes szervezetek meg tudnak jelenni. bélyeget bocsátott ki a Magyar Posta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkájának segítésére. A minden megvett bélyeg után 50 forintot kap a szolgálat, amely elsősorban a rászoruló gyerekek soron kívüli műtéteit, gyógykezelését és étkeztetését támogatja, illetve ösztöndíjakkal segíti a tehetséggondozást. Csak nem egy napig égett a kistarcsai műanyagüzem. Az épület teteje tegnap este gyulladt ki, a tűzoltók a legmagasabb 5-ös riasztási fokozatot rendelték el. A tűz nem veszélyeztetett házakat, de a füst a főváros 16. kerülete felé szállt.
Ezt a felvételt a Híradó egyik nézője készítette még hétfő este. Akkor gyulladt ki az 5000 négyzetméteres üzemcsarnok. Csak nem 80 tűzoltó dolgozott az épület oltásán. Az üzem még kedden is egész nap égett, a füstöt több kilométeres távolságból is látni lehetett. A mentés nehezítette, hogy az oltáshoz szükséges vizet és habot a helyszínre kellett szállítani.
Bajba voltunk, hát kevés volt a víz, habanyag, de hát azokat időközben pótoltuk, légzőket kellett pótolni, de most már az jó rá leszünk rajta.
Az üzemben műanyag hulladékot dolgoztak fel, ezért felvetődött, hogy egészségre káros gázok juthatnak a levegőbe. A kistarcsai önkormányzat tervet készített a lakosság kiköltöztetésére.
Kinyitottuk az önkormányzatot, felkészültünk arra, hogy esetlegesen ki kell telepíteni lakosokat, akkor legyen hova, tehát riadóztattuk az intézményvezetőket.
A szél a füstöt a főváros 16. kerülete felé fújta, ezért a katasztrófa védelem folyamatosan mérte a levegő szennyezettségét Budapesten és Kistarcsán.
A széndioxid nulla, kénsav nulla.
A katasztrófa védelem szerint a levegőbe nem került egészségre veszélyes mérgező anyag. A szakértők még nem tudják, hogy mi okozta a tüzet.
Most pedig nézzük, hogy mi lesz még ma este az M1-en. 9 után este, Nika Györgyel, jó estét, szervusz, Gyuri, mi lesz nálatok?
Jó estét kívánok, itt lesz Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes, aki a gazdaság újjászervezéséről, a Szél Kálmán tervről beszél. És itt lesz Fráter Olivér, egy történész azok közül, akik csak nem 550 titkosszolgálati dossziét dolgoztak fel és tettek fel az internetre. Szigorúan titkos tisztek aktáiról van szó, ez lesz az este.
Köszönjük szépen, most pedig nézzük a Híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. Munkaerőpiac, nyugdíjrendszer, gyógyszerkassa, közösségi közlekedés, 7 nagy területet tervez újjászervezni a kormány. 550, 3x3-as és 3x2-es tiszt neve az interneten. A kezdeményezők szerint mindenkinek meg kell ismernie a múltat. Gaddafi már csak a fővárost és környékét uralja Líbiában. Az Unió rendkívüli csúcsot tart, Amerika hadihajókat küld. Kezdeményezték a Soroksári úti gázoló előzetes letartóztatását, a férfi furgonjával villamos megállóba hajtott. Sport, időjárás, éjfélkor pedig az M1-en híradó. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátás!
Önök kérték, és mi teljesítjük hétről hétre a kívánságaikat, és remélhetőleg célba juttatjuk üzeneteiket. Egy kis előzetes a legtöbbet kért műsorszámukból. Hé, papa! Énekli Komár László Alfonzónak, hogyha ír majd édesanyám, Rezsnák Miklós nótázik. Mindent megbocsát, Zámbó Jimmy énekel. Holnap hajnalig vendégünk Csepregi Éva és együttese a Neoton előadásában. A Darumadárról énekel Vörös Sári.
Önök kérték. Ma este az M1-en. Fonogram Magyar Zenei Díj. A magyar hangfelvétel kiadók és előadók közös díja. A magyar zene legnagyobb ünnepe. A tavalyi év legjobb albumai 20 kategóriában. A legjobb hazai zenék élőben. Fonogram 2011. Holnap 20 óra 5 perckor az M1-en. Média támogatók: Klassz FM, port.hu, Real Sign Media.
Szikraszemű lemezbemutató koncert március 5-én a Budapest Kongresszusi Központban. Vendég Wolf Kati. Gimes Szikraszemű. Jegyek kaphatók a Ticket Express irodáiban és az Eventim hálózatban.